Bugya Sándor az MMA tagja, filmrendező, a nap vendége, Mezei Dániel vagyok, folytatjuk a beszélgetést. Nagyon érdekes volt az első rész, én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki valamilyen szinten foglalkozik a filmezéssel, fotózással, a mai világgal, mert ugye azért itt főleg erről volt szó, és ide is kanyarodnék egy pillanatra vissza, és most a filmes szemedre volnék kíváncsi, hogy én egy nagyon furcsa tapasztaláson estem át az elmúlt napokban. Ugye ma sorozatokban élünk, sorozatokat készítenek a nagy, a Netflix, az HBO, az összes nagy, most már lehet sorolni a szolgáltatókat, és valahogy belebotlottam egy egyébként 20-20 pár évvel ezelőtt nagyon népszerű sorozatba, ez a Six Feet Under, magyarul azt hiszem Sírhan művek, ez volt a címe, és ez egy HBO sorozat 2000-es évek elejéről. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy a filmezési technika, mondjuk nagyon jó volt a rendező megítélésem szerint, mennyit változott, és hogy mennyivel emberi, emberközelibb az a látásmód, ami akár csak 20 éve volt a televíziós világban. És az ember közelít úgy értem, hogy emészthető, megmutató, magyarázó, szebb, talán így is lehet fogalmazni. Hogy ezt te tapasztalod, vagy ez csak az én benyomásom?
Abszolút tapasztalom. Ugye a mi filmes életünkben őrült gyorsan változott a technika, ha csak a televíziós technikákat végig gondolom, 5-6-7 televíziós rendszeren mentünk keresztül, mire a nagyon nagy távolság az amatőr és a profi technika között egyre szűkült, úgyhogy a végén én már a Duna televízióban a kvázi amatőr kamerával csináltam jobb képet, mint amit a profi kamerák tudtak. Sőt, az a profi berendezések, illetve stúdiók elmaradtak az amatőrhöz képest, mert nem tudták azt a drága rendszert lecserélni egy jobbra. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy a kamera mozgató technikák azok nagyon megváltoztak. Hát a zsebemből előkapok egy GoPro-t, és megyek jobbra-balra. Tehát tulajdonképpen az a módszer, ami régen nagyon bonyolult sínfárt építésével történt, hogy belevigyem a nézőt a kamera helyébe, és ő szubjektíve élje át, ami ott történik, tehát ő mozog abban a térben, ahol játszódik a film, ez ma már sokkal könnyebb és nagyon jól működik. Igaz, hogy van olyan tendencia is, hogy ugye a drón most nagyon elterjedt, és minden film, drón nélkül már nincs is film, szóval egy dokumentumfilm mindig fölötte kell szállni egy kicsit a világnak ahhoz, hogy érde. Persze ez is kell, hogy elhelyezzük a dolgokat, de igazából ami a nagy különbség az, hogy korábban hagytunk időt a nézőnek, hogy megemészem valamit, megértsen, beazonosítson, megértsen, és asszociációi szülessenek. Tehát, hogy lát egy idős asszonyt, jé, ez olyan, mint a nagyanyám, és mindjárt képek sora tódul elő, és ezt ma egyre kevésbé engedi a film. Tehát vannak ilyen filmek is természetesen, de az akció, az akció, az akció, és ha azt mondom, hogy egy klippesedik a világ, akkor ugye az a folyamat nem történik meg egészségesen, hogy beazonosítom, kialakul érzelmi viszonyulás, asszociációim lesznek, mert jön a következő gyorskép, kiüti az előzőt, majd ezt is kiüti egy következő, ezt is kiüti, tehát maradok a felületen, nem tudok elmélyülni, tehát nem tud igazán meghatni. Hát csak arra gondolok, hogy egy Godard filmben éli az életét az Anna Karina bent ül egy moziban. Nagyon pici részleteket látunk a vászonból, és hát rá lehet jönni, hogy Dreyernek a Szent Johannáját vetítik, ami az első olyan film, ami tele volt premier plánokkal. És akkor visszavág az Anna Karina arcára, és krokodil könnyek potyognak az arcára. Tehát ezt úgy megjegyzi az ember, és rögtön átéli, ahogy ő is volt hasonló helyzetben, ahogy ő is átélt ilyesmit, és ez egy mély élmény, ami sajnos ma a rohanó világban kevésbé van.
A mély élménynek nevezett, de talán van egy másik aspektusa is, hogy a gondolatoknak az izgalma, azt talán kiveszik nagyon sokszor a mai filmekből. Gondolok itt arra, hogyha valaki valamit kifejez vagy mond, az is lehet olyan izgalmas. Nincs sűrűnvágva, nincs folyamatosan fényelve, nincsenek kamerarántások, svenkek, hanem csak van egy gondolat, és érdekes, hogy szintén egy 20-25 évvel ezelőtti amerikai játékfilmet láttam, egy Jack Nicholson filmet, ha lesz ez még itt se, azt hiszem ez a címe, akkor ez egy nagyon Helen Hunt, Jack Nicholson, és hogy ott is azt néztem, hogy maguk a párbeszédek, a párbeszéd minősége, a mögötte lévő tartalom, ugye ahhoz idő is kell, hogy átmenjen a nézőnek, az egész más tempó, hogy ma ilyen szinte nincs, vagy csak nagyon kevés film.
Hát gondolj bele a reppelés, mint újabb műfaj, amiben elhadarnak egyébként valószínűleg fontos gondolatokat, de hogy eljutsz-e addig a szintig, hogy az gondolatként éld meg. Én a Dunában csináltam egyszer egy 17 részes sorozat volt, különböző dokumentumfilmek elé kellett fölvezetést, olyan 17-18 perces fölvezetéseket csináltam, és dühömben azt mondtam, hogy ebben nem lesz vágókép, csak azt figyelem, hogy az, akit beszéltetek, az mond egy gondolatot, ami elkezdődik itt, emelkedik, fölépítkezik, majd valamilyen csúcsra eljut, majd megoldódik és vége. És ott csinálok egy elsötétedés, kivilágosodást, és jön a következő gondolat. És hát megdöbbentő volt, hogy mindegyik működött, mert a gondolatot át lehetett venni. Volt elég idő rá, elég értelmes ember beszélt, elég izgalmas ember beszélt, és csak gondolatfüzéreket raktam össze, és hát én magam is megdöbbentem, hogy jé, hát ez különböző hókusz-pókuszok nélkül is érdekes.
Hát igen, de az ilyen jellegű filmek nem tudom hány embert érdekelnek, és hogy ha már beszéltünk az oktatásról, nevelésről, és annak a fontosságáról, hogy nem lehetséges-e, hogy ez a szám egyre csökken, mert hogy már nincs rá igény, egyre jobban fogy, és akkor ugye eltűnik a filmes piacról is az ilyen jellegű megközelítés, mert hogy azért alapvetően a film is egy üzlet valahol, és nincs bevétel belőle.
Megvan ennek a veszélye. Szerintem mindig lesznek olyan alkotók, akik, hát például amikor nosztalgiából például ma egy 4K-ban felvett videóanyagot lerontanak karcokkal, meg rángatózással, hogy olyan filmszerű legyen, mert azért a film nosztalgiája azért él bennünk, hogy mindig lesznek emberek, akik ragaszkodnak a komolyabb megfigyeléshez, a tartalmas megközelítés. Szóval azért ahol tehetség van, meg szándék van, akkor az elő fog jönni.
Akkor jó. Bízunk ebben. Mert abszolút. Egyébként nem közelítem meg jó magam ezt negatívan, ez egy helyzet.
Igen.
Amivel reméljük, hogy van. Kezdeni tudunk valamit. Még visszatérnék ez a bizonyos Six Feet Underhez és a Sirhan művekhez, mert hogy megfigyeltem ott még egy dolgot, és kíváncsi vagyok, hogy te, mint rendező, mennyi dolgot veszel észre, van-e új a szakmában? Én azt láttam, hogy ott egy akkoriban szerintem elég újszerű párbeszéd továbbvitelt alkalmazott a rendező, Ellen Ball, most megnéztem, hogy valaki beszélget valamiről, és egy éles vágással átvisz egy másik beszélgetésbe, majd egy másikba, de valahogy az egész összefügg, teljesen más helyszíneken. Ez nem nagyon volt korábban divat, talán a Jó barátok sorozatban volt először ilyen. És hogy ez akkor 2001-be, 2-be, 3-be, ez nagyon újszerű volt. Hogy te látsz ilyet egyébként, hogy a filmes szakma, a dokumentumfilmes szakma, akár a közösségi médiában látsz a megoldást, ami na hát azért ez valami egészen új megközelítés.
Hát, hogy új megközelítés van-e, van, amire például azt mondom, hogy sajnos a dokumentumfilmben eluralkodott az a fogalom, hogy kreatív dokumentumfilm. És az például ma főleg fiatalabb kollégák előszeretettel csinálják, hogy valamit rekonstruálnak, és a rekonstrukció már nem ugyanaz a dokumentum, mint az első vagy második világháborúban fölvett jelenet, de az kiegészítik, hasonló korabeli csizmák menetelnek a sárban, majd 20 év múlva ezeket úgy fogják idézni, mint eredeti dokumentumokat, tehát megyünk el a valóságtól. Én azt mondom, hogy a nézőt nagykorúnak kell tekinteni, és tudomásul kell venni, hogy a filmben nem csak az van, amit mi belerakunk, hanem az, amit a néző belevetít. És ahhoz, hogy ő belevetítsen, ahhoz kell, hogy asszociációi legyenek, és ha ő lát egy képet, és arról eszébe jött valami, belevetíti a következő arcba, amit én mutatok neki, és az az arc azt fogja gondolni, amit a néző gondolt. És ez szerintem nagyon fontos, hogy a nézőt aktív emberré kell tenni, tehát ne passzíven nézze, és mondtam, hogy ez a mozgókép cunami passzív nézőket nevel, és nekem az ideál az, hogy aktív néző tulajdonképpen alakítja a filmet, és gondolkodik, és őt megalakítja a film.
Egyébként arra vannak kutatások? Lehet, hogy vannak, de akkor én tájékozatlan vagyok, hogy egy ugyanolyan film részlet ebből és abból a típusú emberből mit vált ki? Ez ilyen, nem tudom, médiaszociológia, vagy nem tudom, mi ez pontosan.
Hát az egyik az, hogy ahhoz, hogy valamit kiváltson, ahhoz át kell élni. Ahhoz, hogy átélhesse, az úgy kell tálalni, hogy az átélhető legyen. Tehát nem lehet rohanni. De a másik az, hogy mindig kell arra gondolni, hogy nem, amikor az ember filmet rendez, nem a néző eszére appellál, hanem a néző érzelmeire. Tehát tulajdonképpen ezt annyiszor megéltem, és ez például a TV bemondóknál is nagyon fontos volt. Sugárzik-e valami ebből az arcból? Ha nem sugárzik, hiába mond akármilyen okosakat, egyszerűen nem fogja meg a nézőt. Tehát az érzelmi azonosulás az minden moziban, legyen az dokumentum vagy játékfilm, de akár kísérlet is, szükség. Tehát nem lehet, nagyon sokszor az oktatásban szoktuk használni azt a szót, hogy barkácsol. Tehát jön a dramaturg, meg jön a rendező, meg a forgatókönyvíró, és barkácsolnak valamit, hogy na ennyi idő, most már kell valaminek történni, halljon meg ez a szereplő mondjuk, és akkor összebarkácsolnak valami dramaturgiailag izgalmas dolgot.
Bújja Sándor filmrendező, az MMA elnökségi tagja a vendégem, és hát a filmes szakmáról, meg a mai világról, meg összehasonlítva a régi filmezéssel beszélgettünk, de azért itt hát az MMA elnökségi tagjaként ülsz a stúdióban, hogy mit tud tenni ezekkel a, hát nem tudom, problémának nevezzük-e, vagy helyzetnek, ezzel a helyzettel mit tud kezdeni az MMA?
Tulajdonképpen az MMA, Magyar Művészeti Akadémia egyik fontos, vagy talán legfontosabb feladata, hogy az akadémikusok életművét megőrizze, gondozza, terjessze. Tehát tulajdonképpen ez már egy kicsit része a művészeti nevelésnek, vagy akár a művészeti oktatásban is, hogy értékes, jó műveknek az ismertségét növelje. A másik pedig, és ez az én veszőparipám, hogy ugyanakkor van egyfajta felelőssége egy országnak a művészeti állapotáról, vagy azzal kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen egy terület, mondjuk a film- és fotóművészeti tagozat, annak kutya kötelessége figyelni, hogy az országban film- és fotóművészet terén mi történik. Ha baj van, azt is kell ismerni, ha remek dolgok vannak, azt is föl kell karolni. Tehát egyfajta elvi támogató funkciót, nem pénzosztó hely az MMA, tehát nem tudja megoldani gazdaságilag azokat a problémákat, amik egy művészeti ágat terhelnek, de az, hogy figyeljen rá, hol jönnek föl tehetségek, az, hogy például egyik fontos tevékenység az MMA-nak, hogy ösztöndíj programot indít, és 3 éves ösztöndíj program még ilyen azelőtt sose volt az országban, és 3 évig valaki művelheti azt a kutatási területet, vagy azt az alkotói munkát, amit egyébként is csinálna, és ezzel tehermentesítve van egy kicsit a mindennapi megélhetés súlyos problémáitól, ez szerintem rendkívül fontos. És akkor van még az MMA tevékenységében, ugye az én kedvencem a művészettel nevelés, ami egy nagyon fontos elméleti munka is, most alakul ki az MMA szervez egy hálózatot, a művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusokat kezdi összekötni, és egy internetes fórumon a jó és ingyenesen használható jó példákat közzé teszi. és akkor ezzel befolyásolni, segíteni tudja ezt a munkát.
Ezek szép célok, illetve ez egy fontos ügy.
Abszolút úgy, hogy szerintem az MMA-nak nem befelé kell nézni, hanem alapvetően kifelé kell nézni. Az akadémikusok életművének a terjesztésétől kezdve egészen az új tehetségek felfedezéséig. És van még egy teljesen új motívum, hogy az MTA-val, a Tudományos Akadémiával együttműködésben, hiszen nekik megyékre lebontva területi kis központjuk van, és ezekkel szövetkezve az MMA is létrehozta a regionális munkacsoportjait, ami már egy ilyen rövid egy-két hónapos működés után mutatja, hogy rengeteg ötlet jön a területről. Tehát nem csak az van, hogy az MMA a területi munkacsoportján keresztül nagyobb hatáskörben tud érvényesülni, hanem visszacsatornázni azokat az MMA működésére is azokat az ötleteket, rendezvényeket és művészeket, akik szerte szana az országban vannak.
Egy záró felvetés, nem biztos, hogy teljesen udvarias lesz. Ezért előre elnézést kérek. Hogy mi a tapasztalatod, azért sok mindent láttál, hogy azok az idős, sikeres, a saját területükön nagyot alkotó emberek, akik akár most akadémikusok, akár a más területeken dolgoznak, mennyire képesek kizökkenni az időből, és a fiataloknak úgy átadni a tudást, hogy az számokra is érthető legyen, és nem benne maradva az ő életkorukban, az ő világlátásukban edukáljanak.
Hát igen, az elefántcsonttornyokat le kell rombolni.
Igen, ez így egyszerűbb lett volna.
Igen.
Nem, ez egy nem én akartam
ezt. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát egyrészt az akadémikusok egy része nagyon öreg, tehát egészségileg sem tud már olyan aktívan részt venni, de akit tud, annak kutya kötelessége mesterként működni, segíteni a fiatalokat, és erre én például 3 évfolyamot vezettem most szekcióvezetőként, a fiatal ösztöndíjasoknak a munkáit figyelni, és azoknak 4 havonta be kell számolni, tehát követjük a 3 éves munkájukat, és ezt nagyon jónak érzem. Szóval a visszajelzéseikből is látom, hogy rendkívül hálás azért, hogy egy előttük 1-2 vagy 3-mal járó generáció nem a fáradtságot veszi, hanem élvezettel, élményszerűen, maga is átélve ezt a kapcsolatot jön segíteni, együtt gondolkodni, és ez szerintem az országnak is jó.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Bugya Sándor, az MMA elnökségi tagja, filmrendező volt a vendégem. Megtisztelő volt, hogy beszélgethettem veled.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm szépen, én Mezei Dániel vagyok. Köszönjük, hogy hallgattak minket.